A mikrofonnál Márton Evelin, köszöntöm Önöket, az Espresszót hallják. Múlt szombaton mutatkozott be Szatmári célközönsége előtt a Sugárút, negyedévente megjelenő folyóirat. A lap természetesen ennél sokkal szélesebb körben számít olvasókra, és már az első lapszám olyan szerzőket sorakoztat fel, mint Antal Balázs, Demény Péter, Láng Zsolt, Markó Béla, Nagy Zsuka, Pap Sándor Zsigmond, Vasili Bogdanov alias Bogdán László, Vida Gábor, és itt még csupán a szépirodalmi rovat szerzőit említettük. Az Espresso mai kiadásában a Sugárútról Vég Balázs Béla alapító tag, szerkesztő egyetemi tanár beszél majd Önöknek, illetve Pap Sándor Zsigmond a Gyűlölet című írásából hallanak egy részletet. Mielőtt azonban rátérnénk a Szatmári Sugárútra, áttekintünk néhány fontosabb eseményt, amelyek a mai naphoz, azaz február 13-ához köthetőek. 1917-ben kémkedés vágyával párizsi hotelszobájában ezen a napon tartóztatják le Mata Harit. Az eredetileg Margareta Gertruida Celle néven anyakönyvezett hollandiai származású nőt a világtörténelem leghíresebb kémnői között tartják számon, annak ellenére, hogy kiderült, egyáltalán nem folytatott hathatós kémtevékenységet. Nehéz gyermekkor után rosszul sikerült és bonyodalmaktól nem mentes házasság következett. 18 évesen ment férjhez egy nála 20 évvel idősebb katonatiszthez. A frigy azonban nem bizonyult hosszú életűnek, és egyik gyermekét is elvesztette. A házasságból menekülve kezd táncos női karrierbe, amely rövid időre ugyan, de népszerűvé teszi, túlontúl népszerűvé, hiszen amiatt, hogy kapcsolatba kerül magasrangú francia politikusokkal és katonákkal, a német titkosszolgálat alkalmazta. 1917. júliusában fogták perbe, azzal vádolták, hogy az ő lelkén szárad 50 ezer francia katona élete, akik a földközi tengeren elsüllyesztett hajókon vesztették életüket amiatt, mert Mata Hari elárulta a hajók pontos indulását. Csak halála után derült ki, hogy az említett vádak Elsbeth Schragmüllert, avagy a doktor kisasszonyt illetik. Ez utóbbi azonban csak 1940-ben halt meg, tüdőbajban.
Mixelhetnél egy szexi koktél nekem. Oh. voltam.
1945. február 13-án foglalták el a szovjet csapatok Budapestet. A város ostroma során meghalt vagy fogságba esett szinte a teljes 79 ezer fős védősereg. Rajtuk kívül körülbelül 50 ezer, 100 ezer civil személyt hurcoltak el az oroszok. A magyar főváros 102 napig védte magát. Ebből a szovjet ostrom 50 napig tartott, amely alatt az amúgy is lepusztult város teljes készleteit felemésztette. 1968. február 13-án Csíkszeredában tüntetésekre került sor azért, hogy Hargita megye székhelye ott legyen és ne Székelyudvarhelyen. Az utcai megmozdulások során a városból és a környékbeli falvakból szervezetten vagy spontán módon érkező emberek a pártbizottság épülete elé vonultak. Az 1968-ban megejtett sokadik közigazgatási átszervezés után megközelítőleg Hargita megye, Kovászna megye és Maros megye egy része alkotja a Székelyföldet.
Looking at the faces on the news today, suffering your sadness never seemed to go away. Politicians want for power, people dying by the hour. And every year the same old shit goes on. Yeah. Look around the schoolyard, you'll see where it starts. Little children deal with trouble in many different ways. There are those that wanna fight, they think that might makes right. From what I can tell, Julius Caesar taught the same. Whoa, but you know what that bees begins within. It spreads to what I mean. If you're not at peace with yourself, how can you be with me? Peace starts deep inside and uses love to guide that feelings deep in the heart of your fellow man. I'm not walking around like some kind of cosmic swami. I got all the anger anyone would ever want to have.
But I allow my friends to help me, and that keeps me kinda healthy. So that anger won't hurt me or no one else. And you know when that peace begins within and spreads to other men. If you're not at peace with yourself, how can you be with me?
Peace starts deep inside
and uses love to guide feelings deep in the heart of your fellow man. Yeah.
Nations are the same as little children. They fight about what is yours or mine. Oh, the trouble is that when those grown up I'm not afraid.
But you know where that peace begins within and spreads to other men. If you're not at peace with yourself, how can you be with me? Oh, peace lies deep inside, and use this love to guide, and the feelings deep in the heart of your fellow man. Oh, you got the feeling, you know you got the feeling, babe. And that's feelings deep in the heart of your fellow man. Woo!
Stars deep inside.
ban Franciaország február 13-án elvégzi első 70 kilótonnás kísérleti atombomba robbantását egy algériai támaszponton. 6 évvel később ugyanazon a napon a Szovjetunió kísérleti atombomba robbantást hajt végre Kazasztánban, majd 1978-ban az Amerikai Egyesült Államok ugyanezen a napon hasonló kísérleti robbantást hajt végre a nevadai sivatagban. Egyes források szerint ezen a napon és 1800-ban született Torockó Szentgyörgyön Brassai Sámuel, akit az utolsó erdélyi polihisztorként is emlegetni szoktak. Más források születési dátumaként 1797. júniusát jelölik meg. Brassai foglalkozott földrajzzal, történelemmel, statisztikával és közgazdaságtannal, a zene elméleti kérdéseivel, esztétikával, műkritikával is. Az oktatás ügyben számos reform elindítója és előmozdítója volt. Hozzájárult a korabeli tudományos eredmények népszerűsítéséhez. Tanulmányai elvégzése után utazásokat tett Erdélyben, Magyarországon, majd Erdély neves familiáinál tanított. Ezek után 1834-ben Kolozsvárra költözött, ahol megalapította a Vasárnapi Újságot. 1837-ben tanszéket nyert a kolozsvári unitárius főiskolán, ahol 1848-ig történelmet és földrajzot, később matematikát és természettudományokat tanított. 1848 végétől 1849 augusztusáig BEM táborában volt tiszt. A szabadságharc bukása után Szatmár és Máramaros megyében bujkált, majd 1850-ben Pestre költözött és itt élt 1859-ig. Ekkor visszaköltözött Kolozsvárra, és az unitáriusok főiskolájában a bölcseletet és matematikát tanította. Ugyanekkor az Erdélyi Múzeum Egyesület hívta meg a természetrajzi tár őrének és a múzeum igazgatójának. Ebben a minőségében a Mikó kertet füvészkerté alakította át. 1862-ben lemondott az unitárius főiskolán betöltött tanári állásáról, és 1000 forintos alapítványt tett a kollégium részére. 1872-ben a Kolozsvári Tudományegyetem megnyitása alkalmával az elemi matematika rendes tanárává nevezték ki, azonnal prorektornak választották meg. Nevét és emlékét ma Kolozsváron többek között a Brassai Sámuel Elméleti Liceum és a János Zsigmond Unitárius Kollégium is híven őrzi.
Volt egy időszak, amidőn egy nap lapot keverve kártyáztam én. Károkör, bubik, királynő, töprengve Isten természetén. Az egyik lap a másik fölé, töprengve Isten természetén. És volt egy időszak, mikor a holdat mindent felejtve bámultam én. Klári Edit és Velkei Margit, az egyik lépett a másik elé. Az egyik lány ment a másik mögé, az egyik lépett a másik elé. És jöttek éjek, világűrmélyek, hogy egymást cserélték asztallapok. Ömlött a bor, sok társaság volt, kezemről az órát elvesztve rég. Bámultam az idő természetét, kezemről az órát elvesztve rég. És volt egy korszak, mikor a holtak túlsó világból üzentek át. Látom Swedenborg, Proust és Krúdy, betűk hemzsegtek hangyák gyanánt. Könyvekből épült kártyavár, hemzsegtek a betűk hangyák gyanánt. Szálljak, fénylapok úsznak a felszínen. Jobb lenne élni, ám de túl a fák már aranykezükkel intenek nekem, aranykezükkel intenek nekem, aranykezükkel intenek nekem. Jobb lenne élni, ám de túl a fák már aranykezükkel intenek nekem, aranykezükkel intenek nekem, aranykezükkel intenek nekem.
Múlt szombaton mutatták be Szatmár Németiben a Sugárút című folyóiratot, amely a régió magyarságának kíván egyfajta kulturális kalauza lenni. Egyszers mind arra is lehetőséget kíván teremteni, hogy a helyi fiatal értelmiségiek közölhessék alkotásaikat, gondolataikat, véleményüket. A lap alapításról és tervekről Vég Balázs Béla szerkesztőt, alapító tagot kérdeztem. Üdvözlöm Vég Balázs Bélát, a frissen megjelent Sugárút nevű folyóirat egyik alapító tagját, és arra kérném, hogy meséljen egy kicsit, hogy is lett ez, hogy most Szatmár Németiben felbukkant ez a Sugárút nevű folyóirat, mi a célja és hogyan jött létre?
Hát a felkérés engem is váratlanul ért. A Megyei Tanács Kulturális Bizottságának az egyik tagja keresett meg, hogy a lehetőség van egy magyar nyelvű negyedévenként megjelenő folyóiratnak a kiadására, közpénzből. És hogy meg tudjuk-e oldani? Hát leültünk, megbeszéltük, megkerestük az erre alkalmas személyeket, mert egyedül nem lehet egy ilyen lapot megoldani. Aztán szót követett, és 3 hónapi beszélgetés, egyeztetés és tanakodás, meg anyaggyűjtés után végre sikerült megszerkeszteni, és most már a nyomdából is kijött, és itt van a kezünkbe. Az a célunk ezzel a folyóirattal, hogy ennek a régiónak egy színvonalas, kulturális, társadalmi témakörű folyóiratot adjunk közé. A kezébe az olvasónak, hisz megérett a helyzet, megvan a konstelláció, megvan a közösségi akarat, megvan rá a pénz, megvannak a kellő munkatársak, akik egy színvonalas lapot létre tudnak hozni, és ez hosszú évtizedek óta alakult így ki. Szeretnünk ezzel egy értelmiségi réteget, egy tevékeny kultúrréteget, tudós réteget itthon tartani és fórumot adni, eddig ebből a régióból repültek el a fiatalok mindenféle irányba.
Ma volt egy labbemutató is itt Szatmáron, ahol elhangzott az is, hogy azért voltak még próbálkozások korábban. Ha jól értettem, akkor a Szamos nevű, vagy Szamos Hát, nem tudom, volt, talán volt Szamos Hát nevű folyóirat is. Arról tud, hogy ez miért szakadt meg, vagy miért maradt abba? Erről is szó esett, de szeretném, hogyha ő mondaná el.
Volt Szamos Hát néven egy kísérlet, volt Szamos néven is működött a helyi friss újság, szatmári friss újság mellékleteként. Nos, abba is bebe dolgoztam, de meg kell mondanom, hogy a végén ellaposodott, mert a szerkesztőknek nem volt egy akkora tartása és igénye, hogy a minőség az szerintem az mindig érvényes és mindig helytálló, hogy a közönség is végül ráunt, mert mindig nagyjából azt olvasta kibővítve, amit a napilapban ebben a rovatban megjelent.
Azt elmondaná, hogy kik ennek a Sugárút nevű folyóiratnak a munkatársai, és hogy milyen rovatok lesznek ebben, illetve vannak ebben a, alapban, amelynek most az első számát jelentették meg.
Negyed évenként jelenik meg egy-egy lapszám. Szerkesztői helyiek vagyunk, öten szerkesztjük különböző témakörben, rovatonként. Szép irodalom, a irodalomtörténet kritika és esszé, a másik a történelem, helytörténet, harmadiknak mondhatjuk a társművészetek, színház, képzőművészet, zene, aztán vannak benne aktualitások, a különböző események, amelyek nagyobb érdeklődésre tarthatnak számon, és nevezetes személyiségekhez kötődnek, évfordulók különösen. És persze vannak benne könyvszemlék és hasonló dolgok. A munkatársak nem csak a helyi szatmári régióból kerülnek ki, hanem Magyarország és egész Erdély területéről. Ezt mindannyian, akik szerkesztők vagyunk, rendelkezünk egy gazdag ismeretségi körrel, hisz eljárunk konferenciákra, könyvbemutatókra, íróolvasó találkozókra. Az első lapszámban így tudtuk megnyerni Markó Bélát, meg tudtuk nyerni Demény Pétert, Magyarországról Berta Zoltánt, Jeszenszky Gizát, Szarka Lászlót, és akkor még így sorolhatnám a jelentősebb neveket.
Ezen a mai lap bemutatón felmerült ez a kérdés, hogy internetes felületen fogják-e a lapot legalábbis népszerűsíteni, vagy gondoltak-e arra, hogy honlapot készítsenek a Sugár út számára?
Természetesen gondoltunk, elengedhetetlen dolog, hogy szerte, ahol magyarok élnek a világban, és köztük szatmáriak, ne kapjanak lehetőséget erre az olvasásra. Már így is, akinek elküldtük a mester példányt, ilyen postaládákon, levélcímeken terjednek, és véleményt mondanak róla. Van egyfajta érdeklődés a nagyvilágban is, nem csak helyi szinten.
És a terjesztést, ugye ez egy kényes kérdés, sajnálom, hogy fel kell tegyem, de muszáj feltegyem. Ezt hogyan oldják meg? Erre is kapnak támogatást, vagy erre majd keresik a lehetőséget, hogy hogyan tudják ezt megoldani?
Igen, a terjesztés az úgy néz ki, hogy ezután fog napirendre kerülni, de véleményem szerint, és gondolom a többiek is támogatnak ebben, kell egy szakember, aki ezzel foglalkozik, mert a terjesztési kérdés az egy teljes embert kíván is. Meg kell találni a hálózatot, a módokat, az embereket, akik ezt terjesztik a szabadárusításban, a postán, a különböző szolgálatokon keresztül. Amit elmondtam, az mindig az, és ha a szavaimból is kiérződik, akkor én az olvasókat szólítanám meg, hogy mindenki, akit érdekel a kultúra és a társadalom, ez a két nagyon gazdag témakör, akkor érdeklődjön ezután a folyóirat után, hogy mi itt Szatmárban és ebben a régióban mit gondolunk ezekről a kérdésekről.
Vég Balázs Bélát, a Szatmári Sugárút folyóirat egyik alapítóját, szerkesztőjét hallották.
Thank you.
A Sugárút Szatmári műhely néven idén februárban megjelent folyóirat rovatai, a szépirodalom, tanulmány, recenzió, kritika, történelem, társművészetek, illetve évfordulók és különféle események tárgykörével foglalkozik. A műhelytagok más néven szerkesztők Vég Balázs Béla, Jánk Károly, Kereskényi Sándor, Muhi Sándor, Szőcs Péter Levente, Veres István és Vég Balázs. Munkatársaik még Szabó Thalmeiner Noémi és Fritz Szabolcs. A Szatmári Sugárút folyóirat megrendeléséről a sugarutmuhely@gmail.com címen érdeklődhetnek. A Szépirodalom rovatban többek között Pap Sándor Zsigmond, a Gyűlölet című írását, azaz regény részletét olvashatják az érdeklődők. Ebből hallanak most egy részletet. A lakások előtt állnak az elkerített veteményesek. Amikor oda költöztek, még 3 sor tulipán virágzott a gruppokban, mindenféle színűek, középen pedig néhány tő rúzsa meg kardvirág. Először Tandi ústrú szedte ki őket maguk elől, majd sorra a többiek. A tulipánt nem lehet megenni, mondta el nem egyszer, meg hogy aki virágot akar látni, az menjen a parkba. Versenyez is, kinek lesz szebb hagymája, kinek terem többet a saját magról nevelt paradicsompalántája. Kinek kell kevesebbszer elkullogni a gosztádba, fonnyat, bolti zöldségért. Tanti ústrú néha a ház előtt is árul a járdán. Összecsukható asztalkára rakja ki a retket, hagymát, karalábét, paprikát, majd aggodalmas arccal odaül mellé. Pár lej mindig összejön belőle, jobb ez, mintha szétosztogatná. Mária számolta fel utolsónak a gruppot, akkor még úgy érezte, szüksége van a szomszédokra. Nem akart egyedül maradni pár szál szaros tulipán miatt. Az ő paprikái töppettek, és a paradicsom inkább savanyú megy, mintha nem is esővízzel, hanem kutyapisivel öntözte volna. Egy versenyt sem nyer meg, de mindenki megdicséri az igyekezetét. Szemben 2 garázs és az üvegműhely. A kisebb lakásokat kompenzálták ezzel. A Kályhás Guszti garázsa inkább raktár. Autó helyett a samott téglákat tartja ott, meg a szebb cserepeket. Pótlásnak használt maradékokat. Ustrujéknál előbb egy 1300-as Dacia áll a garázsban, de a karambol után gyorsan túladtak rajta. Nénye ústru azóta sántít és nehezen kapaszkodik fel a buszra. Szinte mindenért morog és kihasítja a labdát, ha eltalálják a frissen kiültetett palántákat. Maradandó sérülés, mondja Mária Tibornak a húsleves fölött. Marci ilyetten kapja oda a fejét. Nem akar sántítani és nem akar morogni. Középcsatár lesz a Fécsi olimpiánál, kell a jobb lába. Nem adta meg az elsőbséget, bólintja Tibor. Senki sem tesz úgy az udvarban, mint aki nem számított erre. Hiszen Nénye ústrú még a garázsból is nehezen állt ki. Egyszer teljes gázzal betolatott a saját veteményesükbe. Fél méterre állt meg a házfaltól. Olyan sápadtan szállt ki az autóból, hogy a felesége nem ismerte lehordani. Az a rendőr tette nyomoréká, aki elfogadta a csubukot a sofőrvizsgán, mondja még Tibor. Normális körülmények között sosem kapta volna meg a jogosítványt. Rövidlátó, de érzéke sincs hozzá. Tibor tegnap jött haza fáradt, ilyenkor nincs kedve meghallgatni a kiesett idő történetét. Néha 2-3 nap is kell hozzá, hogy igazán érdeklődni kezdjen, hogy belezökkenjen a kerékvágásba. Apa legyen vagy férj, kimenőt kapott mérnök. Ne érdekelje az idő és a maradandó sérülések. A garást a baleset utáni tavasszal 2 hét leforgása alatt lebontják. Most már betonteknők állnak ott, 5 kád, 4-4 pár nutriával. Az egyik fele mélyebb, abban áll a zöldes színű víz, amelyben időnként megmártózhatnak. A nutria megbolondulna víz nélkül. Olyan lenne, mint Guszti részegen. Egyszer Marci könnyékig bedugja a kezét a kádba. Annyira mély, mint a gyerek bazin a strandon. Mária mindig javít, a medence. És hogy az a víz tiszta, klórozott, vigyáznak rá. A nutriák viszont beleszarnak a vízükbe, hosszúkás, barna mogyorók úsznak a felszínén, bárki megnézheti. Marci nem meri bevallani, hogy ő is belepisilt a bazin vizébe. A strandi vécét utálja, mert felnőtt szagú. A vízben fürge a nutria, odakint viszont úgy csoszog akár a gazdája. Akkor jó a nutria, mondja Nénye ústrú, ha a hasa már éri a földet, akkor már le lehet vágni. A kolbászba keverik bele a húsát, úgy szaporább. kevés a disznóhús. Viszont elég egy nagyot toppantani a kád mellett, hogy eltűnjenek. A késtől nem félnek. Csutka mindig toppant, úgy nézi, hogyan szimatolnak ki ilyetten a víz alól, hogyan mozgatják az órukat, vajon elmente már az ellenség. Nyáron poshat vízszaga hömpölyög a kádak felől, sok a szúnyog is. Guszti tüntetően vakarózik a nutria telep előtt. Mindenki tudja, hogy legszívesebben lapáttal ütné agyon azokat a patkányokat. Szépen sorban. Amikor átjön Máriához, akkor is szentséggel, és ő nem is csítítja. Az anyja is rosszakat mond a nutriákról. Büdösek és nem illenek a városba. Aki paraszt, lakjon az istálló mellett. A kóstolónak kapott kolbászt is folyton a kolléganőinek adja a mondiálában. Azoknak vastagabb a gyomruk. Az undor összeköti őket. Nagyokat vihognak a nutriákon, főleg ha Mária konyakot is tölt a féltett öblös poharakba. Hétköznap a vastag szélű mostáros poharakból isznak. Azokat senki se dobja ki. Csak ki kell mosni, és már mindenre jó. Annak viszont már nem tud ellenállni, amikor 2 éve Tibor bundának való nutria szörmét vesz neki nenya ústrutól karácsonyra. Legalább 6 nutria omlik le róla, amikor elkészül. Fényes a szörme, mintha víztől csillogna. Divatlapból kinézett külföldi fazon. Ebben jár majd színházba, néha étterembe. Az ő anyjának, Teréznek is csináltat egyet, majd 2 kalapot is. Amikor már nagyon unja magát otthon, mert Tibor még csak nem is telefonált, ide-oda forgolódik a tükör előtt. Hiába süt odakint a nap. És ott van még a park. Nem is park az, inkább egy nagy, elszabadult birodalom, amely a ház oldalától egészen a kisebbik pályaudvarig terül el. Hosszan benyúlik az utca mögé. Az idegen odakintről nem is gondolná, hogy ekkora szabad és elvadult tér nyújtózhat a házak takarásában. Valamikor tehervagonokat rakottak át itt. Ma már csak az állomás felé nyitott, a többit félkörben beépítették. A síneket benőtte a csalán, a pitypang, a derékig érő tarack. Tavasszal, amikor elolvad minden, a hó súlyától lefeküdt, elszáradt növények szőnyekként terítik be a földet. Csutka szerint ezt már csak egy óriás lenne képes kiporolni, már ha lenne akkor a poroló a világon. Marci ezzel vághat fel először az osztálytársainak, ezzel az elhanyagolt, soha föl nem fedezett dzsungellel. Felnőttek ide csak akkor jönnek, ha el akarnak vinni, vagy éppen ellenkezőleg, hoznak valamit. Olajos munkaruhákat, eltört csempéket, festékes dobozokat, szemetet és kincseket. A cserjék és az egymásra rakott talpfák, betontömbök és vágányok között mindent lehet. Bújócskázni, tüzet rakni, régi dezodoros flakonokat dobni a lángok közé, hogy nagyokat durranjanak, megkergetni a hódítóknak kinevezett kóborkutyákat, meglesni 1-2 felnőttet, ahogy a bokrok között fogdossák egymást. A behorpadt tekintetük a legjobb, ahogy ilyetten felkapják a fejüket, ha nagyon zörögnek a bodzabokrok levelei. De aztán mindig folytatják tovább. Kicsit gyorsabban, mert úgy hamarabb jöhetnek elő olyan arccal, mintha begyűjthető vasakat kerestek volna a fűben. Csak focizni nem lehet, mert túl egyenetlen a talaj. Ez egy lakatlan sziget, és nem a város, torkolják le csutkával a reklamálókat, az örök finnyáskodókat, akiket csíp a csalán és a ruhájukra tapadt a bogáncs. Csutka lány, sok szeplővel, rövidre vágott hajjal, így praktikus. Az utca elején lakik az apjával. Szerinte Marci is olyan fél árva, mint ő. A láthatatlan ember ugyanis, ahogy mostanában emlegeti Mária Marci apját, nem számít igazi szülőnek. Leginkább Guszti előtt nevezi így Tibort, amikor már a 2. poharat tölti a napok a konyakból. 4. tölt, mert úgy elegáns. Bár igazából mindegy, hogy mennyi van a pohárban, Guszti úgyis egy mozdulattal dobja be. Nem lögyböli, nem szagolgatja. Mária udvariasan húzza el a száját, hiszen nem olyan rossz vicc ez. Pár hét és ő is tempósabbra vált. Utálni kezdi a finnyásabbik énjét, aki a tulipánokkal és hisztikkel próbálja közelebb csalogatni a világot. Még egy félnek se számít, kérdi Marci, mert néha azért hazajön még, így akkor ő másfél árva lenne. Olyan szó nincs is, bígyezti le a száját Csutka. Mégis beírja aznap este a naplójába. Lobonc Marci, 2 árva. És ettől a perctől kezdve nem hagyja többé kint a könyvet. Az íróasztal alsó fiókjába lesz a helye a papírok és a műanyag indiánok alatt. Csutka apja is iszik, de neki egy kád sör se lenne elég. Hamarabb innál ki magát belőle, mint hogy belefulladjon. Másnap a lánya viheti vissza a boltba az üres üvegeket. Néha kétszer-háromszor is fordul. Fagyira és narancsízű szukra költheti a pénzt. Ha ennél is több jön ki, félreteszi egy persejbe. A súlyos érmék sörszagúak csutka szerint. Hiába izzadnak bele útközbe az összeszorított tenyerébe. Az a csörgő malac persej pedig az apja lelkiismeret furdalása. A te apádé milyen? Kérdi Marcitól. Ezen hosszan töpreng. Talán olyan, mint a vonat, amivel újra és újra megérkezik, és amivel újra és újra elutazik. Vagy az a savanyú plépofa, ami a kezdeti öröm után, amikor még ölbe kapja az anyját a peronon, ragad rá a vonásaira. Néha itt ebédel. Mária ragaszkodik hozzá, hogy maradjon. Ha akar, kétszer is vehet a szilvás gombócból. Csutka hálás, kosztos, semmit sem hagy a tányéron. Az almából is szinte csak a magukat hagyja meg. A csutkát vidáman ropogtatja a fogai között, mintha apró csontok lennének. Szükségük van rám. Ezt mondja először Tibor, amikor egy héttel a beköltözés után végre vesz egy mély levegőt, és elmondja az igazságot Máriának. Halkan beszél, hát ha maguktól szöknek meg a szavak. Úgy engedték el őket Dregimből, hogy neki időnként vissza kell mennie. Amíg a Völgyhíd meg nem épül, ingázni fog. De hát hogyan? Dregin több száz kilométer, feleli a felesége. Havonta egyszer több napra is hazajöhet, és a tél nagy részét itthon töltheti. Nyugtatja meg Tibor, akkor úgyis leáll az építkezés. Tervezőiroda meg itt is van. Eleinte nem veszekednek ezen, esténként összebújva alszanak el, mintha minél pontosabban meg akarnák jegyezni egymás testét. Napi egy gyors telefon és heti két levél ebben maradnak. Ekkor még Tibor sem veszi olyan szigorúan a megszabott feltételeket. Nyáron néha egy hétig is itthon marad, és nem március elején tér vissza a téli szünetből. Tudja, bármelyik hónapban elkezdődhet az építkezés, és akkor az a monstrum már nem ereszti olyan könnyen. Addig is hónapról hónapra tökéletesíti a tervet, bár amit márciusban kiradíroz, azt novemberben végül visszarajzolja. Mindenki elégedett a munkájukkal, csak az egyértelmű bukaresti utasításra várnak. A főtitkári látogatás után már biztosra veszik a kezdést. Kupru meséli el, hogy az elvtárs szinte meghatottan szemlélte a Völgyhíd helyét, az őszi esőktől feketévé duzzadt lankákat, a munkás kézre váró sivártájat. És hogy csak a legnagyobb építőknek van ilyen fényes tekintete. Januárban Kuprut felviszik Bukarestbe, a Csismidzsiu park mellett kap tágas szolgálati lakást. Az ide érkező hivatalos leveleket ezután ő írja alá, addig soha nem látott lendületes céket kanyarít a neve elé. Dumitruval egyre többet tábléznak az irodában, néha kikimennek a lakótelepi építkezésekhez. Nézik a lassan kötő betonból kimeredő vastüskéket, mintha egy furcsa állat süllyedt volna el a kötszürke masszában. Egyik sem meri bevallani a másiknak, hogy legszívesebben összejárkálnák azt a szabadon hagyott puha felületet, hogy a délelőtti műszak parás szentségeléssel vegye fel a munkát. De aztán nem mozdulnak. Tibor a cipőjét félti, Dumitru a tekintélyét. Két évre rá érkezik meg a jóváhagyás, hogy neki foghatnak a város széli felüljárónak. Az meg mi? Kérdi csodálkozva Tibor. A legelső terv, morogja Dumitru. Akkor készült, amikor még itt se voltál, amikor még nem akartunk felvágni a szovjetek előtt. Az egyik szekrényből szamárfüles iratcsomót húz elő. A vasúti sínek fölött átvezető felüljáró kicsit darabos, de tiszta munka. Dumitru most mégis úgy teszi le az asztalra, mintha a Marci egyik ákombákomos rajza lenne. Olyan, amilyeneket Tibor őrizget az asztalán. Rá egy évre már Dumitru se jön vissza Bukarestből, pedig épp hogy elkezdték kiönteni a pillérek alapjait. Innen már Tibor is boldogul, ez van a készszorításában. Meg az, hogy a monstrumra azért visszatérne, és majd megpróbál mozgatni valamit a Völgyhíd érdekében. Lehet, hogy csak elakadt valahol az engedély. Szürke az arca, mintha most szabadulna sok évi bezártság után. Szükségük van rám, ordítja Tibor, és Mária bezárkózik a fürdőszobába. Marci a fejére húzza a párnát, és behunyt szemmel kezdi húzogatni a ház vonalait, vigyázva az arányokra. Abban a hónapban ér össze a két oldalról indult hídtest. Így még jelentéktelenebbnek látszik, mint a tervező asztalon. Pap Sándor Zsigmond a Gyűlölet című írásából hallottak egy részletet.
No te puedo comprender, corazón loco. No te puedo comprender, ni ellas tampoco. Yo no me puedo explicar cómo la puedes amar tan tranquilamente. Yo no puedo comprender cómo se pueden querer dos mujeres a la vez y no estar loco. Merezco una explicación porque es imposible seguir con las dos. Aquí baja mi explicación. A mí me llaman sin razón corazón loco. Una es el amor sagrado, compañera de mi vida y esposa y madre a la vez. Y la otra es el amor prohibido, complemento de mi alma y al que no renunciaré. Y ahora ya puedes saber cómo se pueden querer dos mujeres a la vez y no estar loco. A mí me llaman sin razón corazón loco. Y una es el amor sagrado, compañera de mi vida, esposa y madre a la vez. Y la otra es el amor prohibido, complemento de mis ansias, al que no renunciaré. Y ahora ya pueden saber cómo se puede encarar o muere a la vez. Estar loco y no estar loco y no estar loco, ay, 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 no estar loco.
Az Espresso ezennel a végéhez közeledik. Várom önöket jövő szombaton is. Addig is további jó vételt és jó rádiózást kíván a szerkesztő Márton Evelin. Viszont hallásra!
Néztem az üvegen át, hogy kétszer nézi meg az órát, mielőtt belép, így szeretem. Pontos és stílusa van, és a csendben néha az is fontos, összesúgna pára, ki ez a lány.
Egyedül volt, szelíd és védtelen, más, mint a színpadokon. Egy mosolyban láttam, tudja az életem, ennyit a titkaimról.
Játszom, ahogyan lélegzem, a zenén nőttem fel, igazi méreg. Hadd, amíg élek, úgy jön, mint az anyatej. A kutya hangjegyet váltottam, nem tudom, merre viszel. Nem baj, ha drága, és nem baj, ha lejár, csak hamis ne legyen.
Úgy van, ahogyan rég, folyton út közben. How are you, babe?
Yeah, I wanna know.
What's up, little girl?
hiszel. Nem baj, ha drága, és nem baj, ha lejár, csak hamis ne legyél.